Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast harmadik évadának harmadik epizódja, és hát azt gondolom elég kinézni az ablakon, és kicsit, hát ugye vasárnapi napról van szó, talán többen, én bízom benne, többen kismentek a szabadba, mert hát hála Istennek érződik a tavasz, talán kicsit túl korán, de ezért szerintem senki nem panaszkodik, és hogyha már a tavasz tényleg itt van a nyakunkon, akkor mivel is foglalkozhatna a podcast, mint sem egy tavaszi sorozat ajánlóval. Ezt ugye már beígértem nektek a múlt hét során is, és hát a rendezőelv az eléggé adta magát, március, április, május hónap bemutatóit veszem alaposabban górcsa alá, illetve azokat, amelyeket én a legígéretesebbnek gondolok. Elsősorban egyébként az újoncokra fókuszáló, de visszatérő sorozatok is szerepet kapnak, majd picit azokra rövidebb időt szeretnék szánni, és még így a bevezetés, vagy a bevezető kapcsán annyit tennék hozzá, egy nagyon picit csaltam, még június első hetét is ide a tavaszhoz csatoltam, majd azt a végén meglátjátok, hogy miért, talán ennyi így belefér, és akkor azt mondom, hogy vágjunk is bele, esetleg noteszt, vagy bármi jellegű jegyzetet elő lehet készíteni. Mielőtt rátérnék a márciusi felhozatalra, engedjétek meg, hogy egy februárban bemutatott sorozattal is foglalkozzak. Február 27-én került műsorra itthon a Disney Plus-on a Shogun című sorozat, amely ugye, hát én nem remake-nek hívom, ugye 1980-ban készült már egy itthon is elég népszerűnek bizonyult széria ezen a címen, de hát én azt vettem észre, hogy elég sok mindenben eltér, attól a mostani változat, persze ettől még lehetne remake. Én jobban preferálom azt, hogyha egy újabb könyvadaptációként hivatkozunk a Shogunra, amely az FX eddigi legnagyobb költségvetésű produkciója, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez abszolút látszik, minden tekintetben grandiózus ez a széria, kül- és belcsin tekintetében is. Igényes korhű díszleteket kapunk, remek rendezéssel karöltve, az alakításokat is eddig azt kell mondjam kivétel nélkül dicsérni lehet, és hát engem főként a remekül megírt párbeszédek ragadtak magukkal, ilyen Game of Thrones-szerű, ilyen diplomáciai csatározások, sakjátszmához hasonlítható, hát párbeszédek és történetszálak jellemzik eddig a sorozatot. Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja be, az eddigi legjobb sorozatélményem az idei évből a Shogun. És akkor most tényleg már rátérhetünk a tavaszi időszakra, elsőként pedig a Regime-re, ez HBO sorozat, és március 3-án mutatkozik be, illetve nálunk ugye ez március 4-e már ugye a hajnali időszak. Will Tracy a showrunner, aki legutóbb a Succession-ön dolgozott stábíróként, valamint a Menü című filmnek volt az egyik forgatókönyvírója, házi rendezőként pedig Stephen Frears sikerült megnyerni a Királynő, illetve a Popcsők, stb. Többi filmeknek a direktorát. Szereplők között pedig olyan nagy ágyúkat találunk, mint Kate Winslet, Hugh Grant, vagy éppen Andrea Riseborough. Ez egy hatrészes minisorozat, ami egy fiktív közép-európai, hát elvileg ugye összeomlás előtt álló diktatúra mindennapjait mutatja be, és a kancellár, hát ki más, ugye, mint Kate Winslet alakítja, és hát a leírás alapján egy ilyen humor és dráma műfajokat vegyítő alkotás lehet számítani jó kis szatirikus humorral. Nagyon sok volt talán a magasztos, vagy pozitív jelző, meg a hangsúlyozás is a Regime kapcsán, és számomra is ott volt még a top 10 leginkább várt sorozat között az évben, amikor ezeket még összeírtam december végén az IGN-en. Az előzetesen kijött kritikák, és nem kevésről beszélek, tehát most a több mint 30 kijött kinti kritikákról beszélek elsősorban, hát eléggé vegyes képet mutatnak. És hozzáteszem, hogy nekem is szerencsém volt az első részt megtekinteni a premier előtt, és azt kell mondjam, hogy általánosabb véve egyetértek a kinti amerikai szakírókkal, minőségi abszolút a tálás és az alakítások is, azonban nem igazán tud legalábbis egyelőre magával ragadni a sorozat, főleg a már korábban említett szarkasztikus humor hiányzik, úgyhogy alapvetően én arra biztatok mindenkit, hogy próbálja be, mert szokásos módon azért az HBO minőséget megkapjuk, és tényleg az alakítások is nagyszerűek, de eléggé felemás a végeredmény, aztán majd meglátjuk, hogy mi keveredik ki belőle a későbbi részek folyamán. Következő sorozatunk a Mary and George, amely március 5-én kerül bemutatásra Angliában a Sky-on. Amerikában egyébként jó egy hónappal később érkezik a Starz csatornára, és hát értelemszerűen azért a hallgatókat leginkább szerintem a magyarországi premier érdekli, én meg ezt hagytam utoljára, március 8-án mutatja be itthon a Sky Showtime. A Sky kosztümös történelmi sorozata Julianne Moore-t nyerte meg a főszereplő, ami azt gondolom, hogy azért már eléggé sokat mondó, és egy 17. századi Buckinghami grófnőt alakít a színésznő Mary Villiers-t. Róla, valamint fiáról, George-ról szól ugye a történet, és hát a nő egész életében arra készítette fel a fiát, hogy elcsábítsa első Jakab angol királyt. Én azt gondolom, hogy a történelmi sorozatok kedvelői már erre felkapják a fejüket, hiszen egy kifejezetten érdekes korszakról beszélhetünk, és én is egyébként minden bizonyan meg fogom ezt tekinteni. Igen, tehát van a sorozatnak egy olyan vetülete, amely főleg itthon bizonyos embereket már alapból hát eltántorít a sorozat bepróbálásától, meg ki fog akasztani, és akkor nagyon diplomatikusan fogalmaztam, de hát ez legyen az ő bajuk. Én azt gondolom, Mary and George érdekes alapsztorival bír, remek színészgárdával, úgyhogy érdemes lesz majd rávetni egy pillantást. A következő sorozatunk egy visszatérő alkotás, mégpedig az Extraordinary brit sorozatnak a második évada, amelyet március 6-án mutat be, ismételten világpremiérként az első évadhoz hasonlóan világpremiérként a Disney Plus. Én elkaszáltam egyébként ezt a sorozatot, de olyan népszerűségre tett szert itthon, és egyébként külföldön is, úgy gondoltam, hogy ilyenkor tegyük félre egy picit a szubjektivitást, és azért néhány mondatban mutassam be ezt az alkotást. Ugye Emma Moran vígjáték sorozatáról van szó, amely egy olyan világban játszódik, ahol azt számít különlegesnek, akinek nincs szuperképessége. Remek az alaptörténet, egyébként több humoros betéte része is bejött ennek a sorozatnak, de eléggé hit or miss volt már a komédia rész is, a karaktereket nem igazán sikerült megkedvelnem. Ugye az évad közepén, az első évad közepén elkaszáltam, de legalább itt mindenképpen említés szinten akartam róla beszélni, hogy ha valaki követte az első évadot és várja a másik felvonást, már nem kell sokat aludnia addig. No, és ugorjunk a Netflixre, méghozzá Gentleman című újoncukra. Minden bizonnyal már a cím is ismerősen cseng számotokra, igen, Guy Ritchie filmjének a sorozat adaptációjáról van szó, és Guy Ritchie egyébként rendezőként kivette a részét, emlékeim nem csak az első két epizód elkészítéséből, íróként, producerként is feltűnt, aztán ilyenkor azért mindig óvatosan kell kezelni azt, hogy mennyire folyt bele a mondjuk az írói szinten a kreatív munkálatokba, de már az is egy nagy dolog, hogy rendezőként ott volt a sorozat mellett. A főszereplő ezúttal Eddie Horniman, aki Theo James alakítaná legutóbb a White Lotusba láthattuk, a színészt, hatalmas vidéki birtokot örököl az édesapjától, azonban kiderül, hogy ez a helyhez egy jelentős bűnbirodalom kötődik, és egy számos riválisa lesz hirtelen a főszereplőnknek, Eddie-nek, úgyhogy bizonyos értelemben követi a filmnek a, nem is az alapsztoriát, de a jellegét ugye a sorozat, és Theo James mellett feltűnik még többek között Giancarlo Esposito, Caia Scodellario, de nehezen ejtettem ki a nevét, tehát Caia Scodellario, kicsit egy másodikra már rendben volt, ugye azért ismert színészről van szó, Karib-tenger kalózaiba is szerepelt, és az útvesztő filmekbe is, tehát hogy sorozat téren is azért ő már bizonyított korábban, de hát kicsit nyelvtörőse sikerült azért a vezetéknév, de Vinnie Jones is egyébként is Ray Winstone is feltűnik. Az előzetes alapján én alapvetően bizakodó vagyok így a Gentleman kapcsán, tehát nem várom azt, hogy valami hatalmas újdonságot hozzon, de egy ilyen kellemes, agykapcsolós szórakozást azért kinézek belőle. Március 7-én meglátjuk, hogy ez mennyire valósul majd meg. Ugrunk egy hetet előre az időben, egészen pontosan március 14-ig, amikor a Peacock bemutatja az Apples Never Fall című sorozatát, amely Lyanne Moriarty regényén alapul. Arról a Lyanne Moriartyról van szó, aki hát olyan New York Times bestsellereket írt, mint a Big Little Lies vagy a Nine Perfect Strangers, amelyeknek ugye sorozat adaptáció is elkészült azóta. Ilyen szempontból, hogyha a hallgatók között vannak olyan, akiknek bejöttek ezek a sorozatok, és azt gondolom, hogy főleg a Big Little Lies azért elég sok, hát aztán tudod, hogy rajongót szerzett, de sokaknak bejött, akkor mindenképpen már érdemes felírni az Apples Never Fall-t, hiszen hasonló stílusra számíthatunk ezúttal is. A készítő pedig, aki adaptálta a regényt, nem más, mint Melanie Marnich, aki a Big Love-on dolgozott, hát még jó nagyjából két évtizeddel korábban, aztán a The Big C, a The Affair, majd később a The OA című sorozatokon, azért ezek mind-mind kritikailag elismert szériák voltak, és eléggé változatos műfaji besorolásuk van. A legutóbbi munkája pedig az Expats volt, az Amazon sorozata, tehát én azt gondolom, hogy alapvetően jó kezeg, az Expats nekem kevésbé jött be, de a korábbi munkáit nézzük Márnicsnak, ahol azért elsősorban stábtag volt, tehát nem showrunner, én azt gondolom, hogy bizakodóak lehetünk ki készítői szempontból is, és hát most jön igazándiból a lényeg, mindjárt mondom az alaptörténetet is persze, hát a szereplők tenésre az egészen fantasztikus, Annette Bening, Sam Neill, Alison Brie, tehát ez a hármas már önmagában garancia minőségi színészi teljesítményre, egy kicsit ilyen kacifántosan fogalmazzak. Az alaptörténetről sok mindent nem lehet tudni, vagy inkább azt mondom, vagy úgy fogom, hogy nem érdemes tudni, mert igazán minél hosszabban meséli az ember, mondjuk akár mondjuk a regénynek a történet szálait, akkor annál több fordulatot lövünk le vele. Szerintem elég, ha annyit mondok, hogy egy alapvetően ilyen thriller jellegű sorozat, nagyon sok a már említett fordulata, nagyon sok titokkal, és hát egy idősebb házaspárról, vagy pontosabban nyugdíjas házaspárról szól a történet, amelynek a női tagja, az Annette Bening átalakítő Joy Delaney egyszer csak eltűnik, és a sorozat megpróbálja ennek az eltűnésnek a körülményét feldolgozni, és hát itt jönnek be azok a hát titkok, amelyek hát végigkísérték a családnak a korábbi évét vagy évtizedeit. Az előzetes, amely egyébként már kint van egy jó ideje, egy kifejezetten érdekes és izgalmas sorozatot vetít elénk. Én azt gondolom, hogy érdemes lesz az Apples Never Fall-t majd bepróbálni. Persze ilyenkor jön jó eséllyel a részletekre a jogos kérdés, hogyha nem a kalózkodásos, egy részben illegális módszerrel akarja az ember megtekinteni, akkor milyen lehetőségei vannak. Hát sajnos ezúttal rossz hírem van, ugye a Sky Showtime műsorra fogja tűzni, de egyelőre nincs konkrét premier dátum. A Sky Showtime-ot ismerve itt nagyjából bármi lehet. Lehet az is, hogy a premier után pár nappal megkapjuk, lehet az is, hogy egy hónap múlva, lehet az is, hogy csak ősszel vagy télen, tehát sajnos hivatalosan legalábbis egyelőre nem lehet tudni az Apples Never Fall, mikor fog itthon debütálni. És ugorjunk is a következő sorozatunkra, amely egy visszatérő széria, mégpedig az Invincible második évada, illetve a második évadának második fele március 14-én fog debütálni az Amazon Prime Videón. Hogyha hallgattátok a korábbi adásokat, akkor tudjátok, hogy én nagyon szeretem ezt az animációs sorozatot. Robert Kirkman képregényén alapszik, és az is egyébként hatalmas alapvetés, egy kis záró és megjegyzés. Úgy tűnik, hogy van rá esély, azért ezt így nagyon aláhozom szót, hogy esély, hogy itthon is kiadják, a Szukics kiadó végzett közvélemény kutatás, hogy mekkora lenne erre az igény. Úgyhogy nem tudom, lejárt-e itt ez a kis felmérésük, ha nem, akkor azért nézzetek rá a honlapjukra, nem tudom pontosan, azt hiszem fel kell talán iratkozni, vagy előrendelni, de nem jár ez kötelezettséggel, miért szólom, nem tudom pontosan, hogy mi a módi, de hát jó lenne jelezni nekik, hogy igen, magára képregényre is elég komoly igény van itthon, és azt gondolom, hogy azon kevés képregény adaptációról beszélhetünk az Invisible esetben, amely legalább olyan színvonalú, mint maga az alapanyag. Amit egyedül sajnálok, hogy egyrészt nagyon sokat kellett várni alapból a másik évadra, és akkor azt is még ketté szedték, és mindössze 8 részes évadról van szó, tehát ugye most 4 epizódot kapunk, nem feltétlenül szerencsés ez. Hozzá kell tenni, hogy jó eséllyel itt mondjuk az animáció elhúzódó munka jelentheti azt, vagy amiatt történhetett, hogy itt még ketté kellett szedni az évadot, a maguk a hangok, úgymond a szinkron hangok, azok már jó ideje egyébként megvannak, illetve hát az elég elismert színészgárda ezeket felvette, hát valószínűleg az animáció kapcsán húzódott el a munka. Na de mindegy, is most már a nyakunkon a premier, én nagyon várom ezt a 4 epizódot. És el is érkeztünk március 15-éhez, amikor mindenkinek kötelező program lesz a Petőfi film. Na jó, ezt én sem gondoltam komolyan. Szerintem a Petőfi film helyett sokkal jobban jártok, hogyha a Manhuntot próbáljátok be az Apple TV Plus-on, amely egy könyv, James L. Swanson könyvén alapszik, meg a cím elég is sokat mondó, Manhunt, The 12-Day Chase for Lincoln's Killer, tehát ugye James Wilkes Booth lesz a középpontban, aki a polgárháború, az amerikai polgárháború utolsó napjában 1865-ben meggyilkolta Lincoln elnököt, és egy 12 napig üldözték őt, ezt az időszakot öleli fel a sorozat. A showrunneri székben hála Istennek egy olyan írónőt találunk, aki korábbi alkotásaival már bizonyított, most stábtagként írt részeket, most viszont már megkapta tényleg a stafétabotot, Monika Beleckiről van szó, és hát ti is majd egyetértetek velem, hogy mennyire tehetséges írónő. Ugye felsorolom az eddigi munkáit, az FX-es Fargo harmadik évadán dolgozott korábban, a Leftovers-be írt epizódokat, a Friday Night Lights-ba és a Parenthood-ba is. A színészek közül viszonylag talán Apple-höz képes, kevésbé ismert színészeket sikerült megszerezni, de azért így sem panaszkodhatunk. Tobias Menzies, talán legismertebb, Edwin Stanton fogja alakítani, aki Lincoln hadügyminisztere volt, és ő vezette tulajdonképpen ezt a nyomozás vagy üldözést James Wilkes Booth, bocsánat, John Wilkes Booth-szal szemben, és Booth karakterét pedig Anthony Boyle fogja majd alakítani, úgyhogy én nagyon várom, nem csak történelmi szempontok miatt, hanem a showrunner kapcsán is szerintem kifejezetten ígéretes alkotásról van szó a Manhunt esetében. Na, egy teljesen más előprodukció lesz majd a következő jelöltünk, illetve a következő bemutatónk, méghozzá egy képregény adaptációt kapunk az X-Men kapcsán, és remélem, hogy ti is hozzám hasonlóan, ahogy kimondtam, az X-Men már hát vagy libabőrösek lettetek, vagy picit felemelkedtetek a fotelotokból, egy szóval egyszerűen kifejezem magamat, örültetek a hírnek. Nekem régóta, tudom, egy gyerekkoromtól kezdve kedvenceim az X-Menek, és a filmek is már, amik ugye jól sikerültek elégével, és a felhozata, de bőven voltak közöttük kifejezetten minőségi alkotások, a filmeket is imádtam, és hát itt volt az ideje, hogy az animációs sorozatot is folytassák. Március 20-án mutatja be a Disney Plus az X-Men 97 című sorozatukat, amely ugye a 92 és 97 közötti szériának a közvetlen folytatása, tényleg szó szerint közvetlen folytatás, hogy a történet onnan veszi fel a fonalat, ahol a 97-es széria abba hagyta, hogyha megengeditek, nem spoilereznék, még ha régen is volt, nagyon sok színész sikerült megnyerni ismételten a különböző szerepekre, tehát akik a korábbi animációs sorozaton is dolgoztak, ráadásul showrunneri szinten is tényleg közvetlen a folytatás, hiszen Bo de Mayo ezúton is nagy szerepet vállalt a szkriptek írásában. Ugye azt lehet elmondani az eredeti animációs sorozatról, hogy szerintem egész ügyesen lőtték be, hogy a fiatalabb korosztály, de talán még az idősebbek is élvezték. Bízom benne, hogy ezúttal is azért nagyjából komolyabb hangvételű lesz, meg témafelvetéseiben is, és akkor biztosan jól szórakozunk majd. A következő sorozatunk ismételt egy Apple TV Plus-os alkotás, méghozzá Palm Royale, amelyet március 20-án mutat be majd a streaming szolgáltató. Én azt gondolom, itt az alaptörténet kissé elsőre nem is az, hogy érdektelen, de nem az a kategória, amelyre felkapjuk a fejünket, ebből is én biztosan így voltam vele. 1969-ben játszódik a sztori, egy Palm Beach-i elitista világot mutat be, ahova hirtelen belecsöppen a Kristen Wiig alakította Maxine Simmons, és tulajdonképpen ennek az exkluzív közösségnek az életét mutatja be, hogy milyen társadalmi szerepek voltak ebben a korszakban, és hát azért fordulatos is, legalábbis az előzetes szerep eléggé fordulatos a történet, tehát nem csak egy ilyen társadalmi tabló, hanem különböző bűnügyek is szerepet kapnak, vagy fókuszban lesznek majd a sorozat kapcsán. Talán leginkább itt a színészgárda az, amelyik kapcsán itt az ígéretes jelzőt tudjuk használni, a már említett Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Leslie Bibb, Josh Lucas és Ricky Martin is egyébként feltűnik, úgyhogy meglátjuk, mi sül ki belőle. Nem mondanám azt, hogy a legjobban várt Apple TV Plus-os újoncom idén vagy tavasszal, de mindenképp az esélyt majd meg fogja kapni tőlem. És akkor elérkeztünk a Netflix idei általam leginkább várt sorozatához, ez pedig nem más, mint a Three Body Problem, vagyis a három test probléma, amelyet március 21-én mutat majd be a Netflix. Három oka van annak, hogy én nagyon várom ezt a produkciót. Az egyik az alapanyag, ugye a három test trilógia, ami az elmúlt évek, sőt évtizedek egyik legjobb science fiction regényét, vagy regénysorozata. Ugye az emberiség is egy idegen civilizáció első kapcsolatfelvételének történetét meséli el, és az első ilyen ázsiai regény volt, amely megkapta az Hugo-díjat. Az adaptáció ráadásul korábban Game of Thrones-on dolgozó David Benioffot és D.B. Weiss-t bízták meg, és persze lehet, hogy most ennél a mondatomnál felsziszentetek, mert azt mondjátok, hogy úristen, tehát mi lett a Game of Thrones vége, tehát az utolsó évad azért alaposan elmaradt, sőt az utolsó kettő a korábbi szezonok szintjétől, és ez igaz is. Viszont én azért mondom jó hírként az, hogy Benioff-éket bízta meg a Netflix ennek a zseniális sci-fi-nek a sorozatra ültetésével, mert amíg volt alapanyag, addig a Game of Thrones egyes epizódjai évadjai is kimagasló szintet képviseltek, és hála Istennek ugye a három test trilógia már be van fejezve, mind a három regény elkészült, és azt gondolom, hogy Benioff-ék itt képesek lesznek majd ismét kimagaslót alkotni. A harmadik pedig egy kicsit talán sablonosnak hangzik a harmadik ok, az előzetes, illetve az előzetesek, azért 2-3 percből nehéz messzemenő következtetéseket leszűrni. Nekem nagyon tetszett az, amit láttam, úgy tűnt, hogy sikerül megragadni legalábbis hangulatilag mindenképpen a regényeknek az atmoszféráját, és hát a szereplőgárda is egyébként kifejezetten jónak tűnik. Eiza González-szel, Benedict Wong-gal, Jonathan Pryce-szal, Liam Cunningham-mel. Bízom benne, hogy nem lesz csalódás itt, főleg a Netflix esetében, ugye ismeritek a Netflix és az én úgymond történetemet, legalábbis az elmúlt mondjuk egy év az nem egy sikersztori, tehát nagyon-nagyon kevés Netflix originál jött be nekem az elmúlt időszakokban. Bízom benne, hogy a Three Body Problem megtöri ezt az idézőjeles átkot, és talán még annyit érdemes elmondani a sorozat kapcsán, az ugye egyértelmű, hogy egybe jön ki a teljes évad, ugye ez nem mindig, de általános jelenség a Netflixnél, valamiért kettészelik, és akkor mondjuk 2 hónap alatt kapjuk meg kettészelve az egyes epizódokat, de a Three Body Problem esetében a hagyományos Netflix módi lesz majd. Annyit szerettem volna még elmondani, a regénynek már született egy 30 részes, és egyébként a közönség által egészen jól fogadott kínai adaptációja. Esetleg érdemes azt is bepróbálni és összehasonlítani majd az amerikai verzióval. Mielőtt folytatnám a sorozatok bemutatását, annyit szeretnék elmondani ilyen közérhű közleményként, hogy azon sorozatoknál, ahol nem említette a magyarországi premier napot, ott természetesen egy időben lesz az amerikaival, ezért többségében eddig ilyenek voltak, az Apple TV Plus Netflix esetében ugye ezt megszokhattuk, aztán volt, aminél ugye párnapos eltérés a Sky Showtime kapcsán, vagy hát az Apple's Never Fall-nál említettem, hogy egyelőre bizonytalan, hogy mikor lesz az a premier. Jó, tehát annyit azért így nagyjából a közepén tartva a podcastnek, egy infogyanánt még egyszer elmondanék, tehát ahol külön nem említem a magyar premiért, ott hála Istennek, egy időben lesz bemutatva világszinten, vagy a világpremiérrel egy időben. Ilyen a We Were the Lucky Ones hulus sorozat is, ami március 28-án fog majd debütálni kint, ugye értelemszerűen a Hulun, mi nálunk a Disney Plus-on. Ez egy másik világháborús dráma, amely kapcsán, ha megengeditek, kivételesen a könyv, amelyből készült, annak a fülszövegét szeretném hát ismertetni, illetve annak egy részét felolvasni, olyan szépen van összegezve a történet, ez mindenképpen jobban hangzik, mint hogyha én megpróbálnám körülírni. A Szabadság illata címet kapta egyébként, ez is egy egészen jól sikerült fordítás Magyarországon, és 1939-ben kezdődik el a történet, a Kurz család 3 generációja a zsidók a sújtó intézkedések ellenére megpróbál normális életet élni, ám amikor utoléri őket a háború valósága, a feldúlt kontinensen a szélrózsa minden irányába szétszorodva kell megtalálniuk a szabadság felé vezető útjukat, megingathatatlan élni a karásukban és a félelemtől hajtva, hogy sohasem látják viszont egymást, a Kurz család tagjai kénytelenek a reménységre, találékonyságra és belső erejükre hagyatkozni, és az igaz történet alapuló regény a háború előtti Párizs jazzklubjaitól a szibériai gulág borzalmáig követi a családok útját, miközben menekülnek, börtönben sínlődnek vagy harcolnak. Georgia Hunternek a regénye, én azt gondolom, hogy olvasva a kritikákat, véleményezéseket róla, nagyon jól sikerült, érdemes volt ezt adaptálni, örömteli, hogy azért karaktereket ki lehet fejteni, mivel ugye sorozat adaptációról beszélhetünk értelemszerűen, és én nagyon várom, megint ugye ott tartok, hogy történelmi vetület miatt eleven állam, szinte kötelező jellegű. A szereplőket nézzük, a nagyobb nevet nem igazán sikerült megszerezni, valószínűleg direkt így történt a casting, talán Logan Lerman-t lehet kiemelni a Kurz család egyik tagjaként, és én azt gondolom, hogy az egyetlen kérdés majd az lesz, hogy egy mennyire, tehát ugye Disney sorozatról van szó, Disney lesz bemutatva legalábbis nálunk, de én azt gondolom, hogy azért nem fognak fukarkodni az explicit jelenetekben, hiszen alapvetően Hulu-s saját gyártás. Tehát oké, hogy nálunk a Disney Plus lesz a szolgáltató, amelyik kell lehet majd követni, de én bízom abban, most gondoljatok abba bele, hogy mondjuk ha Hulu és könyvadaptáció a Handmaid's Tale esetében azért egyáltalán nem beszélhetünk visszafogottságról. Bízunk benne, hogy épp azért, hogy hű adaptáció készülhessen, a Weaver the Lucky Ones esetében is erről lesz majd szó. Na és akkor ugorjunk a következő, hát ismételt egy történelmi sorozat, én eskü nem tettek le, nem direkt csinálom, de úgy tűnik erre nagyon ráállt a különböző csatornák szolgáltatók. A Gentleman in Moscow március 29-én, bocsánat, fog majd érkezni. És a fog majd érkezni után egyből hozzá is teszem, hogy Amerikában, úgyis a Paramount Plus fogja majd bemutatni, míg hozzánk egyelőre nem tudjuk, hogy mikor érkezik. A Sky Showtime annyit közölt, hogy 2024-be, ha ezt pontosítja, akkor értelemszerűen én is majd fogom nektek mondani. Nézzük is, hogy miről szól ez a történelmi sorozat. Agyon használom ezt jelzőt a mai nap, illetve a mai rész folyamán. Gróf Alexander Rostov van a középpontban, aki hát egy elég ilyen szabad szellemű, humoros, életet habzsoló karakter, illetve úgy kell őt elképzelni, és a bolsevik ítélőszők 1922-ben őt osztályidegennek bélyegzi, és a metropolba, Krem szomszédságában lévő nagyszállóba kerül. Most ez a rész, hogy valakit osztályidegennek bélyegeznek a lenini, majd sztálini Oroszországban, illetve Szovjetunióban, hát ez finoman szólva sem volt meglepő, szinte azt lehet mondani, hogy mindennapos történet. És hát ha belegondolunk, viszonylag kevés filmet és sorozat foglalkozott ezzel a témával, úgyhogy engem ezzel már így felvillanyoztak. Rostov hát alapvetően egy padlásszobába kényszerül, miközben ugye a szálló falain túl az orosz történelem igencsak viharos évtizedei zajlanak. Mindeközben összebarátkozik a hotel néhány vendégével, önfejű színésznővel, egy éles eszű férfi valaki, egyébként a rendszer támogatója, aztán egy jókedélyű amerikaival, temperamentumos séffel, tehát elég érdekes karaktereket kapunk, és amiatt kifejezetten várom én ezt a sorozatot, az a castingban keresendő, Ewan McGregor fogja majd alakítani Alexander Rostovot, és hát muszáj megemlítem Mary Elizabeth Winsteadet is, aki egyébként az életben McGregornak a felesége, de én azt gondolom, hogy ez a párosítás egészen fantasztikus, és hát ugye emlékezhetünk, hogy a Fargo ugye a harmadik évadában is hát igencsak jól működött együtt a páros. Sajnálom azt, hogy nem tudjuk még a hazai bemutatót, de hát, hogyha Sky Showtime nem hozza el időben, akkor pont nem fejezem be a mondatot. No, és még márciusból van egy sorozatunk, egészen pontosan március 31-én mutatja be az AMC a Parish című alkotását. Sajnos hazai bemutató ezúttal is bizonytalan, illetve egészen pontosan úgy fogalmazok, hogy a Paris esetében még azt sem tudhatjuk, hogy hova fog érkezni, tehát nem csak a dátum az, amely után kérdőjelet kell raknunk, hogy érkezhet az AMC-re, mint lineáris csatorna, már mint itthon, ugye Amerikában eleve ott mutatják be, akkor érkez az AMC Plus-ra, amelyet most már jó ideig érgetnek, mint streaming szolgáltat, amelyik érkezik hazánkba, meg hát érkezhet még az HBO-ra is licenszerzés keretén belül, hiszen nem egyszer, nem kétszer történt ilyen, hogy az AMC-nek egy originálját itthon az HBO mutatta be, de hát, és még lehetne folytatni egyébként a sort, tehát egyelőre sötétben tapogatózunk, de nézzük akkor a történetét ennek a sorozatnak, hogy a 2014-es angol The Driver szériának az amerikai változata. Középpontban egy taxisofőr van, akinek hát az élet eléggé a feje tetejére áll, amikor egy New Orleans-i gangstert kell, hogy fuvarozzon, aki arról híres, illetve inkább hírhet, hogy illegális bevándorlókat használ ki. elég komoly problémákba kerül emiatt a már idézett taxisofőr, és hát igencsak fordulatos, veszélyes élete lesz ezt követően, és amiatt rákerületett a listára a per is, az Giancarlo Esposito, akinek minden egyes munkáját én azt gondolom, hogy érdemes követni, vagy legalábbis belekezdeni a Better Call Saul, illetve azt megőzöm, a Breaking Bad hát benyújtott egészen leengelő alakításai után, úgyhogy én Esposito miatt várom a sorozatot, az előzetes egyébként ígéretesnek tűnt, a készítő pedig nem más, mint Danny Brocklehurst, aki korábban a Brassican dolgozott a Sky komédiáján, de évelén ő szállította a Fool Me Once-ot a Netflixre. És ha már Netflix, akkor nézzük meg, hogy ők mit kínálnak áprilisban, egészen pontosan április 4-én érkezik tőlük a Ripley című sorozat. És itt egy pillanatra meg is állnék, ugyanis hát eredetileg ez nem egy Netflixes originál, a Showtime készítette el, illetve a Showtime-nak dolgozó stúdiók, viszont ugye talán ismeritek azt, hogy ha nem, akkor röviden összefoglalom azt a történetívet, amely az elmúlt időszakban a Showtime-ot végkísérte, ugye ez egy prémium kábelcsatorna, és hát volt egy jó másfél évtized, amikor fel akarták venni az HBO-val, és hát egyébként bőven kaptunk is tőlük emlékezetes szériákat, mondjuk a Homeland-re, vagy a Dexter-re, gondolva Shameless-re, és a sort még hosszan lehetne folytatni, különböző dramediket is elhoztak, nagyon Californication, nagyon népszerű volt például itthon. Na, de nem Showtime történetet akarok én itt átadni, mindössze azt szeretném elmondani, hogy ugye a Paramount cégcsoporton belül létezett a Showtime, és hát fokozatosan tulajdonképpen a Paramount Plus-ba, mint streaming szolgáltatóba, hát a Showtime-ot hát megpróbálták beilleszteni, és ugye most a Paramount Plus with Showtime néven külön elő lehet Amerikában fizetni streaming szolgáltatóként, aztán van külön Paramount Plus is, tehát hogy még bonyolódjon a helyzet. Lényeg, a Paramount úgy döntött, hogy a Showtime esetében az jelentős változtatásokat eszközöl, inkább a franchise-ok irányába próbálják meg eltolni a Showtime-os sorozatokat, és az eredeti produkciókat azt vagy félbeszakították a szkriptírás fázisánál, vagy pedig ha már be is volt rendelve, és esetleg el is készítették, akkor tovább értékesítették ezeket. Úgyhogy nagyjából ez a helyzet a Ripley esetében is. A sorozatról azt érdemes tudni, hogy az 1955-ös Patricia Highsmith regénynek az újabb feldolgozása. Azért is újabb, mert számos formátumban már feldolgozták a Tehetség és Mr. Ripley. Talán a legismertebb Anthony Minghella rendezésében Jude Law, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, és emlékeim nem csak Philip Seymour Hoffman alakításai által életre keltett verzió. Ugye a főszerepben ezúttal Tom Ripley szerepében Andrew Scottot láthatjuk. Nagyon örülök, hogy őt sikerült megszerezni erre a szerepre, Johnny Flynn és Dakota Fanning esetében is csak bólogathatunk. Egy 8 epizódos limitált sorozatról beszélhetünk, majd meglátjuk, hogy ez a limitált ebbe az esetben mit jelent, hogy talán lesz lehetőség folytatni. Na ugye itt mindig azért egy kérdőjel ott van, és a rendező pedig nem más, mint Stephen Sylan, aki egyúttal az írói munkát is bevállalta. Ugye, hát a filmes szempontból nekik elemelnünk a Schindler Lista című alkotását, vagy a Moneyball, az Irishman, a utóbbi Scorsese, de Schindler Lista, vagy Spielberg film volt, tehát azért eléggé nagy ágyúról van szó. Sorozatos fronton talán legismertebb munkája a The Night Of volt, ugye ez egy HBO-s sorozat. Ami az érdekessége a Ripleynek, hát egyrészt maga az alapsztori is azért szerintem izgalmas, hogy Tom Ripley különböző csalások és még később gyilkosság útján megpróbál egyre magasabbra emelkedni a társadalmi ranglétrán, eleve az olaszos közeg is ad egy különleges ízt ennek a regénynek, illetve ebben az esetben most a sorozatnak. Másrészt fekete-fehér a sorozat, még filmen még úgy, ahogy találkozunk ilyen megoldásokkal, vagy egy adott filmen belül vannak ilyen részletek, sorozatos téren szerintem nagyon-nagyon ritka. Meglátjuk majd, hogy ez mennyire fog működni, illetve mennyit tud hozzáadni, úgymond, a hangulathoz. Én azt gondolom, hogy alapvetően Netflix jól óra tett a Ripley-vel. A minőség, hát eleve garantálni nem lehet, de ugye nevek alapján szerintem bizakodóak lehetünk, szóval meglátjuk, hogy így mekkora lesz a hype-ja a sorozatnak. Foglalkozunk most egy visszatérővel, de csak nagyon röviden, ismételten egy olyan sorozat az Extraordinary után, amelyet én egyébként már elkaszáltam, de lehet, hogy többen várjátok, hogy egy picit beszéljünk róla. Ez nem más, mint a Star Trek Discovery-nek az 5. záró évad, amelyet április 4-én fog majd bemutatni, ugye a Paramount Plus, itthon pedig a Sky Showtime. Most mondjam azt, legyek gonosz, és mondjam azt, hogy végre valahára véget ér. Nem lennék teljesen igazságos, nem lennék teljesen őszinte sem, ugyanis én azt gondolom, hogy a Star Trek Discovery első, kettő, talán még harmadikat is idevetjük elsőre, de a fele másra sikerült, de voltak érvezhető részei. Aztán a negyedik évad az már véleményem szerint teljes kudarc. És ugye nem segített a Discovery-t az sem, hogy hála a jóinek az utóbbi években azért sikerült bemutatni olyan Star Trek szériákat, külön kiemelve a Strange New Worlds-ot, ugye két évadát, vagy a Star Trek Picard-nak a harmadik évadát, amelyek azért olyan magasra rakták a lécet, hogy hát igen, csak lenéznek úgymond a Discovery-re, illetve annak a minőségére. Na mindegy, meglátjuk majd, hogy az 5. évad mennyire tud egy színvonal emelkedés hozni. Ugye hát a Picard jó példa lehet, hogy az első két évad igencsak közepes lett, aztán a záró felvonás egészen remekül sikerült. Nem hinném, hogy sikerül ekkorát ugrani, de hát az esélyt majd. Hát nem tudom, hogy tőlem megkapja, majd meglátjuk. Én meglátom, hogy a nézői vagy kritikus reakciók esetleg abba az irányba tolnak-e, hogy adjak-e még egy esélyt a Discovery-nek. A következő sorozat egy science fiction, és őszinte leszek veletek, fogalmam sincs, hogy hogyan álljak ez az alkotáshoz. Mondom először az alapadatokat, aztán utána meg megpróbál megmagyarázni, hogy miért van benne mennyi kérdőjel. Ugye a Sugarről van szó, amely április 5-én fog debütálni az Apple TV Plus-on, és alapvetően azért vannak bennem kérdőjelek, illetve azoknak a sokasága, mert nagyon örülök annak, hogy science fiction műfaj, Colin Farrell a főszereplő, tehát ez tényleg már önmagában eladja magát a széria ezzel, a rendező Fernando Meirelles, aki hát talán leginkább a City of God, Isten városa kapcsán ismerhetünk, ugye egy kultikus, egészen zseniális moziról van szó, tehát ezek mind abban az irányba terelnek, hogy hát nagyon is várom, és az alapvetően ez is ez a helyzet, ezt a sorozatot, viszont szinte semmit nem lehet tudni az alaptörténetről, tehát annyit, hogy tényleg egy science fiction, egy különböző műfajok, tehát a science fiction mellett azért különböző műfajokat még magába foglaló alkotás, amely Los Angelesben fog játszódni, elvileg a közeli jövőben is egy magánnyomozó történetét meséli el. Na most ez így sok mindent ugye nem lehet ebből kikövetkeztetni, egyelőre még előzetes sem érkezett, egyébként, hogy nézve a dátumot, március 3-át írunk, az Apple általában szinte napra pontosan egy hónappal korábban tolja ki az első előzetes sorozataihoz, tehát lehet, hogy két nap múlva már okosabbak leszünk, és hát, hogyha megnézem a készítőt, Mark Protasevichet, akkor ugye ő korábban mozifilmeken dolgozott elsősorban, többek között a Poseidonnak, a Legenda vagyoknak volt a forgatókönyv írója, amelyek hát egy ilyen blockbuster, amit el lehet nézegetni, de semmi plusz nem adta a kategóriába sorolhatók. Aztán most meglátjuk, lehet, hogy itt tényleg abszolút szabad kezet kap, ugye az Apple TV Plus-t, lehet, hogy kijön az igazán erős kreatív oldala, nem tudom. Főszereplő kapcsolatban érdemes említeni Colin Farrell mellett Amy Ryant, Anna Gant, James Cromwell-t, Sidney Chandler-t, én őt kifejezetten kedvelem egyébként,
Tehát ugye a közelgő Alien sorozatnak lesz majd a főszereplőnője, úgyhogy egy kicsit ilyen vegyes felvágott nekem legalábbis így várakozási faktor tekintetében a Sugar. Meglátjuk majd, hogy mit kapunk, miért szerint a műfaj, Colin Farrell miatt rendezői tekintetben abszolút a város, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.
És akkor jöjjön egy újabb Apple TV Plus-os sorozat, és egy újabb történelmi sorozat, a Franklin, amelyet április 12-én mutat majd be a streaming szolgáltató. Elmondom, mi a legnagyobb bajom a Franklinnel. Miért, ez nem is magával a sorozattal, hanem most egy kicsit iróniára átváltva az Apple TV Plus-szal. A Franklin a nevéből is, címéből elnézést kitalálható, Benjamin Franklinről fog majd szólni, ugye a híres feltaláróról, az alapító atyák egyikéről, a politikusról, ugye tényleg egy legendás alak, de ugye az ő élettörténete ugye 18. századra tehető, maga a sorozat inkább a 18. század második feléből, ugye az amerikai függetlenségi háború időszakában játszódik majd, de miért van az, hogy az Apple TV Plus április közepén mutatja be a Franklint, a Manhuntot, amely pedig egy 100 évvel később játszódik, még egy hónappal korábban? Tehát, hogy nem lehetett volna itt valami, tehát jó, én nem fogok történelmileg belekeveredni, most nem is feltétlenül hiszem azt, hogy annyira nézők, de úgy nem tudom, egy kicsit jobban eső érzés lett volna kronológiailag hozni ezeket a történelmi sorozatokat, ugyanatt a szolgáltatótól, persze könnyen lehet, hogy erre azt mondjátok, hogy ez legyen a legnagyobb problémám, és hát ez persze igaz is. A Franklinről azt kell tudni, ugye hát eleve, amit elmondtam, hogy Benjamin Franklin lesz a középpontban, és azon időszakát próbálja meg a sorozat bemutatni, eleve az egész élettörténet, tehát az 4-5 évad kellene, de hát itt elvileg minisorozatról van szó, és csak egy korszakot próbál meg Franklin életéből megrajzolni, amikor Franciaországot megpróbálta Benjamin Franklin meggyőzni arról, hogy a függetlenségi háborúba támogassák ugye az angol telepeseket, aztán akikből ugye kialakul kázi az Amerikai Egyesült Államok. Izgalmas ez az időszak, és biztos kapunk majd visszautalásokat is arra vonatkozóan, hogy Franklin korábban mit tett, illetve miket tett le az asztalra. Amiatt eleve a téma ugye az egyik, város a sorozat, ugye Michael Douglas-nek a megszerzése, mindenképp ezt ki kell emelnem, ő fogja alakítani Benjamin Franklint, és jó lesz látni a most, hát már azért eléggé a korba lévő, nem is tudom, 80 fölött biztos, hogy van már Michael Douglas, de hát az ő színészi kvalitása, én azt gondolom, a korral mit sem csökkentek. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fog úgymond produkálni. Hát a készítőket próbáljuk meg alaposabban szemügyre venni, egyrészt Tim Fenn Patten neve ismerősen csenket, ő a rendezői feladatokat vállalt el az első részét, a többi kapcsán még nincs információ, illetve showrunnerként Kirk Ellis, illetve Howard Korder van feltüntetve, utóbbi a Boardwalk Empire című HBO szérián dolgozott korábban, és hát reménykedjünk benne, hogy megfelelően fogja adaptálni ezt a remek történetet, illetve ennek az egészen egyedülálló történelmi alaknak az életét, illetve annak egy szakaszát. Következő sorozatunk a tavasz egyik legnagyobb úgymond blockbuster sorozata, és hát nem meglepő, hogy az Amazon Prime Videótól érkezik ez, ugye az Amazon az utóbbi évek során nagyon elment ebbe az irányba, emlékszem, még annó úgy kezdték, 2000, nagyjából olyan 15, 6, 7 környékén, hogy egy ilyen tényleg olyan, mint egy ilyen kis független, ugye vannak a független filmek, most független sorozatokat mi nem nagyon szoktunk emlegetni, mint kvázi státusz, vagy műfaj, de hát most így megalkotom akkor hirtelen, tehát ilyen független sorozat feelingje volt nagyon az Amazon Prime videónak, amikor ilyen nem is feltétlenül arról van, hogy alacsony költségvetésből, de nagyon ilyen egyedi alaptörténettel bíró, és tényleg a kritikusok által méltatott sorozatokat hoztak tető alá, egy kicsit ilyen nis jelleggel.
Aztán az utóbbi 3-4 évig arról szól, hogy inkább ezt a blockbuster jelleget erősítik. Nem feltétlenül probléma ez egyébként, én mind a kettőben megláttam a pozitívot, az a jó, amikor szerintem a kettőt így tudják vegyíteni, egy csatorna, egy szolgáltató. Na most ennek a blockbuster érának, hát gondoljunk csak a The Boys-ra, a Gen V-re, a Reacher-re, és akkor hosszan folytathatnám a sort, de újabb darabja lesz a Fallout, amelyet április 12-én mutat be a szolgáltató. Ugye ismerősen csenkhet a cím, hiszen egy videójáték adaptációról van szó, és úgy tűnik, hogy az utóbbi időben legalábbis a kisképernyőn ennek a reneszánszát éljük, ugye a Paramount Plus-ra érkezett 2022-ben a Halo, most utána a második évada, az HBO bemutatta tavaly év egyik legnagyobb visszhangot kiváltó sorozatát, a Last of Us, az Amazon pedig berendelte még a Fallout mellett a God of War adaptációját is, de a Fallout elő fog érkezni, és ugye a történet egy posztapokaliptikus világot tár elénk, amiben az atomháború következményeként a föld felszíne jó időre lakhatatlanná vált, túlélők pedig ilyen kis föld alatti városállamokban, úgynevezett voltokban húzták meg magukat, és eleve voltak szigetelve szinte mindentől, legalábbis ez az kiinduló pont. Aztán elég sok fordulat fog majd érkezni, és hát a társadalmi különbségek bemutatása és a posztapokaliptikus jelleg mellett elvileg a sorozat nagy hangsúlyt fektet majd a szatirikus humorra is. Egyébként az előzeteseken ez érezhető is volt, és hát én úgy voltam vele, hogy jó Fallout, jó videójáték adaptáció, szerettem az eredeti játékot, hát meglátjuk, meglátjuk. Olvasom, hogy Jonathan Nolan, Lisa Joy, ugye készítők, Westworld, Periféria sorozatokat köszönhetjük többek között nekik, vegyes, vegyes, aztán az előzetesek többes számba, mert azért eléggé hype-olja sorozat az Amazon kikerülése után egyre bizakodóbb lettem. Meglátjuk, hogy ez a kész ugye eredményen mennyire fog meglátszani, de ígéretes, ígéretes a sorozat. Ugye Walton Goggins-t abszolút ki kell emelni a főszereplők közül, zseniális színészről van szó, Ella Purner, Kyle MacLachlan, amiket még szerintem érdemes kiemelnünk, és hát kifejezetten várós lett ez a sorozat, úgyhogy szerintem ti is írjátok fel április 12-ét, és ha már blockbuster sorozat, akkor április 15-én, tehát 3 nappal később kapunk egy olyan sorozatot, amelyet akár lehetne ebbe a kategóriába tenni, én azonban inkább azt mondom, hogy ez az HBO-tól érkező Sympathizer egy kritikus kedvenc széria lehet, és hát el is mondom, hogy miből következtetek erre. A készítő ugyanis Park Chan-wook, aki többek között az Oldboy, illetve a Handmaidennek a rendezője, és hát szerintem nem túlzás azt állítani, hogy az egyik legnagyobb becsben tartott, vagy az egyik kritikusok által leginkább kedvelt ázsiai rendezőről, sőt az ázsiait hagyjuk is le ebből a mondatból, vagy hagyjuk ki ebből a mondatból, rendezőről van szó, és örömteli, hogy most úgy döntött, hogy a sorozatok világába is belekóstol. Hát többek között Robert Downey Jr.-t és Sandra Oh-t is sikerült megnyernie erre a sorozatra, ugye azt a Robert Downey Jr.-t, akit azért emeljük ki, hogy amellett, hogy minden idők egyik legjobban fizetett színészé vált ugye a vasember szerepeknek köszönhetően, nagyon könnyen lehet, hogy az Oscar-díjat is be fogja zsebelni, tehát az egyik legnagyobb halat sikerült kifogni, és talán a lehető legjobb időben. És hát maga a történet is rendkívül érdekes, ugye Han and Guyan Pulitzer-díjas regényének a feldolgozása a sorozat, egyszerre kémtriller és kultúrákon átívelő szatíra, és félig francia és félig vietnámi kommunista kém küzdelmeiről szól a vietnámi háború utolsó napjaiban, és azért sokat mondó, hogy Nguyen regényét a kritikusok anno Kafka, Orwell és Le Carré munkásához hasonlították, és mondok még egy nagyon-nagyon pozitív tényezőt, hogy az HBO mellett a készítésbe beszállt az A24 stúdió is, az ő kollaboráció pedig több mint ígéretes, úgyhogy én nagyon-nagyon várom a Sympathizer-t, reméljük, hogy felér majd az elvárásokhoz. Következzen most egy visszatérő sorozat, a Welcome to Wrexham, amely az FX-en kerül bemutatásra. Értelemszerűen tehetném hozzá, hiszen az elmúlt években én azt gondolom, hogy elég közönségkedvencé vált ez a széria, és a harmadik felvonásra kerül immáron sor. Pontosan ezért elnézést kérek most, nem emlékszem, hány részes lesz a harmadik etap, 8-10 részre emlékszem, az viszont biztos, hogy rövidebb lesz, jó pár része rövidebb lesz, mint a második évad, és hát Ryan Reynolds és Rob McElhenney futballklubjának az életét követhetjük ismételten figyelemmel, és mivel már korábban azért elég sokat beszéltem a podcastban a Welcome to Wrexhamről, éltettem többször is ezt a sorozatot, ezért, hogyha megengeditek, most nem kezdenék bele, de mindenképpen érdemes felírni a naptárba, mert hát egyrészt kellemes kikapcsolódás fog majd biztosítani, izgalmakat, hogyha az ember persze nem spoilerezte el magának, hogy a Wrexhami futballcsapat hogyan szerepelt az utóbbi időkben, valamint nagyon szép és megható társadalmi tablót is kaphatunk ettől az alkotástól. Április 25-ére ugrunk, amikor is a Netflix bemutatja a Dead Boy Detectives című szériáját. A The Sandman második évada ugyan még arrébb van, de legalább a Dead Boy Detectives-nek köszönhetően kaphatunk egy Sandman világában játszódó alkotást. Ugye hát a műfaji meghatározás ez a supernatural detective comedy dráma, tehát minden is nagyjából. Kicsit én azért az előzetesek alapján azt éreztem, hogy inkább fiatalabbaknak szóló sorozat, ugye amelyek karaktereket ugye eleve Neil Gaiman alkotta meg, és hát ez a Halott fiúk nyomozóiroda érdekesség, hogy eredetileg az HBO Max-nál került berendelésre, de aztán miután passzolták, a Netflix úgy döntött, hogy lecsap rá, és a középpontban két fiú van, akik a halálok után nem mentek át a túlvilágra, és inkább úgy döntöttek, hogy a földön maradnak, és természet fölöttivel kapcsolatos bűntényeket oldanak meg. Meglátjuk majd, hogy hova lehet besorolni ezt a sorozatot. Picit mondom, én azt érzem, hogy az előzetesek kapcsán, hogy kicsit ilyen fiatalabb korosztályt céloznak meg vele, amivel egyáltalán nincs baj, sőt, de lehet, hogy abszolút élvezhető lesz mondjuk számomra is. Áprilisban még mindenképpen ki kell emelnem egy bemutatót, méghozzá az FX-től fog érkezni a The Well című sorozat. Sajnálatos volna a történetről sokat nem tudunk egyelőre, annyi bizonyos, hogy ez egy kémtörténet lesz, főleg Európán belül játszódik, Párizs, London és még Isztambul kapcsán, két nő egymással való viaskodását mutatja be, különböző kém ügynökségeken keresztül, ami miatt felkerült a listára a The Well, az hát egyrészt az FX, amely ritkán ad ki olyan alkotást, amelyre hát nem érdemes figyelni, hát most ezt gyönyörűen fogalmaztam meg ezt a mondatot, az FX által minőségi produktumokkal rukkol elő, így ezért szebben hangzik. Másrészt a főszerepben Elizabeth Moss-t láthatjuk, valamint Josh Charles, tehát ez már ugye mindenképpen jó castingnak tűnik, és a készítő nem más, mint Steven Knight, és bízom benne, az ő neve ismerősen cseng, hiszen ő alkotta meg ugye a Tabu, vagy a Sea című sorozatokat az elmúlt időszakban, de talán a legismertebb munkája a Peaky Blinders, úgyhogy ezt az április 30-ai premiért is érdemes a jegyzetbe beleírni. És elérkeztünk, így már lassan egy órához közelítve a májusi bemutatókhoz. Itt azért valamivel kevesebb lesz, könnyen lehet, hogy még úgy döntenek a csatornák szolgáltatók, így március közepén, végén, akár áprilisban is, hogy bejelentenek néhány újoncot májusra, úgyhogy azt nem tudom garantálni, hogy mondjuk a májusi felsorolás az teljesnek tekinthető, meg hát eleve nem teljes, mert ugyan tényleg nem minden premierről beszélek, hanem kiemelem a számomra ígéreteseket, illetve azokat, amelyek azért eléggé hype-osak, de mondjuk én már nem követem őket, ilyen volt a Star Trek Discovery vagy éppen melyiket is említettem, az Extraordinary megvan, úgyhogy ez is egy válogatás, de hát könnyen lehet, hogy májusra bekerül olyan produkció, amelyet én is várok, de hát egyelőre még a kedves szolgáltató úgy döntött, hogy bizonytalanságban tart minket így a premier kapcsán. De nézzük azokat, amelyeket tudunk, és azért ez se lesz annyira kevés. Május 1-én debütál az Acapulco Apple TV Plus-os széria harmadik évada, egy igazi szívmelengető sorozat, tényleg a Feel Good jelzőnek a megtestesítője. Ugye alapvetően ez a sorozat egy visszaemlékezés a milliárdos Maximo nevű karakter mesél el unoköcsének a fiatal korát, amelyet hát Mexikó egyik legvonzóbb üdülőparadicsomában töltött, tele van humoros pillanattal, tiltott szerelemmel, rengeteg tanulsággal, és amúgy sablonosnak hangzik, de higgyétek el, egy nagyon kellemes kikapcsolódást tud biztosítani az Acapulco, és az eddigi két évad hozta szinte végig azt a szintet, amelyre hát már az elején belőtte magát ez a széria, úgyhogy ha eddig nem próbáltátok ki, érdemes vele tenni egy próbát. Május 2-én egy teljesen más jellegű sorozat fog érkezni, egy holokauszt dráma, amely a The Tattooist of Auschwitz címre hallgat. Azt gondolom, hogy a cím eléggé sokat mondó, Auschwitz-Birkenau ban játszódik maga a történet, és egy olyan ember egészen pontosan Lale Sokolov történetét, igaz történetét értelemszerűen meséli el, nek az volt a feladata, hogy számsorokat tetováljon zsidó társainak az alkarjára, és hogyha megengeditek, itt nem is meséljünk tovább a történet, ugye egy regény adaptációról van szó, tehát aki esetleg olvasta a regényt, már tisztában van vele, de hát elég sok mindent elszpoilereznék azzal, hogyha itt ismertetném már alapvetően az alaptörténeten kívül Szokolovnak az életútját. Miért is város ez a sorozat, ez miért követett fel a listára, tehát én azt gondolom, hogy itt tényleg magáért beszél az alaptörténet, Harvey Keitel játsza majd Lale Sokolovot, illetve egy fiatalabb színész majd megformálja az ő fiatalkori verzióját is, egy elég komoly összefogása, kollaborációval sikerült megalkotni ezt a szériát. Ugye a Peacock és a Sky Atlantic fogott össze, hogy Heather Morrisnak azonos című könyvét adaptálja, és egyébként a zeneszerzők között ott találjuk Hans Zimmert is, tehát eléggé grandiózus projektnek tűnik, és hát azt gondolom, hogy ha már így eléggé úgy tűnik, hogy a tavasz tele van történelmi sorozatokkal, akkor mindenképpen ezt is oda kell tennünk, amely hát igencsak egyrészt komoly témát dolgoz fel, másrészt mindenképpen nagy elvárásokkal fogunk majd leülni elé. És ugorjunk most egy nagyot, majdnem egy hetet, május 8-ára, amikor is a Dark Matter lesz az Apple TV Plus által bemutatva. Számomra az egyik leginkább várt science fiction széria az utóbbi, hát majdnem azt mondhatom, hogy évekből. Hál' és az Apple TV Plus azért igencsak ráállt erre a műfajra. A héten jött a hír, hogy William Gibson Neuromancer című regényét is adaptálják majd, úgyhogy ez nagyon örömteli. Nézzük azt, hogy mit kell tudni a Dark Matterről. Hát egyrészt nagyon érdekes ugye, hogy az gyakorinak mondható, hogy egy könyvsorozat adaptációnál kikérik konzultásként a regény szerzőjének a véleményét is, de az már elég ritka, hogy a showrunneri pozíciót is megkapja. A Dark Matter esetében azonban ez történt. Blake Crouch, az eredeti regénynek az írója, ugye 2016-ban adták ki az alkotását, megkapta a lehetőséget arra, hogy sorozatra adaptálja az ő fikcióját. A szinopszis szerint Jason Descent követhetjük figyelemmel, akit majd Joel Edgerton fog alakítani. fizikusról van szó, aki hazafelé tart a családjához, egy éjszak azonban elrabolják életének egy alternatív változatába, és hát ő megpróbál visszatérni a saját valóságába, de hát közben elég sok multiverzumon megy keresztül, és hát meg kell tulajdonképpen a családját mentenie a legfélelmetesebb ellenségtől, aki nem más, mint önmaga. Ugye ez elég hangzatosnak tűnt szerintem az utóbbi mondatom, a regény fülszövegéből idéztem egy picit, amely egyébként ugye ez a regény kifejezetten jó visszhangra talált, és nagyon bízom abban, hogy az adaptáció is így fog sikerülni. Ha visszaemlékeztek, tavalyi májusra az Apple TV Plus nagyjából ezzel egy időben hozta a Silo című sorozatot, az is egy science fiction könyv adaptáció volt, az nagyon jól sikerült, úgyhogy bizakodjunk. Talán még a szereplő kapcsán annyit lehet megemlíteni, hogy Joel Edgerton mellett Jennifer Connelly is, valamint Jimmy Simpson is feltűnik a sorozatban. Itt nem is mondom, hogy írjátok fel, mert szerintem teljesen egyértelmű a dolog, ilyen noteszba való, vagy egy jegyzetbe ez a sorozat. A májusi bemutató kapcsán most egy olyan részhez érkeztünk, amikor egymás után fogom felsorolni a visszatérő sorozatokat. Pont a Dark Matter, így a május 8 időpont az, ami után úgy olyan újoncot egyelőre nem tudok mondani, amely a nagyon várt kategóriába sorolható, viszont bőven kapunk visszatérő sorozatokat, amelyeknek egy részét én is várom, egy részük pedig olyan, amelyet én elkaszáltam, de tudom, hogy a hype miatt azért bőven lesznek olyan hallgatóik, örülnek, hogyha felírhatják a jegyzeteik közé. Na nézzük akkor ezeket. Május 12-én mutatja be az Interview with the Vampire második évadát az AMC. Az első évad egészen kiváló kritikákat kapott, itthon annyira nem lett hype-os ez a széria. Én köszöntöm az első rész után, úgy döntöttem, hogy nem kívánom folytatni. Tényleg lehet rajta érezni, hogy minőségi produktum, tehát nagyon jól írták meg. A történetszálaknak az alakítása, valamint a filmből eredő prekoncepcióim, ugye a Tom Cruise-os, Brad Pitt-es filmből eredő prekoncepcióim miatt nálam egész egyszerűen nem működött ez sorozatverzióban. Aztán május 16-án fog érkezni a Bridgertonnak a harmadik évad, a Netflix egyik legnagyobb nézettségű sorozatáról van szó. Itt már engem az alap témával elvesztettek, de hát tudom, hogy nagyon sok női hallgató várja, meg hát persze férfiként is lehet ezt nézni, félre ne értsetek. Ami érdekes a Bridgerton kapcsán, hogy kettészedik az évadot, júniusban lesz majd a folytatás. Május 22-én érkezik a Trying, a negyedik évad, ez egy nagyon szerethető, részben romantikusnak mondható komédia, talán inkább dramediként lehetne hivatkozni rá, az Apple TV Plus, hála Istennek, kitart a brit sorozat mellett, és egyébként a másik évadnál tartott, tehát kicsit nehezen darálom, de ez nem a sorozat miatt van, hanem nálam van probléma, vagy inkább az időbeosztásommal, tényleg nagyon szerethető a Trying. Aztán ugyanez nap lesz, illetve pontosítok, még nem tudjuk májusban, hogy melyik nap lesz az Outer Range Amazon Prime videósorozatnak a bemutatója, tehát még egyszer, bocsánat, ezt egy pillanatra benéztem, tehát májusi bemutató lesz az Outer Range, de azt még egyelőre nem tudjuk, hogy konkrétan melyik nap, és ugye a másik felvonás fog érkezni. Az Outer Range-ről egy picit azért bővebben mesélnék, mert talán ez kevésbé ismert, mint az előbb említett visszatérő szériák. Josh Brolin főszereplésével készítette el a Prime Video ezt a farmon játszódó és természet feletti eseményeket magában foglaló családi drámát, tehát ilyen több műfaj is képviselteti magát az Outer Range esetében, és kifejezetten ígéretesen indult, volt egyfajta Lost utánérzése a sorozatnak, aztán az évad közepén leült, én akkor abba is hagytam, meglátom majd, hogy visszatérek-e, hogyha jó kritikákat, visszajelzéseket kap a másik felvonás, akkor szerintem folytatni fogom. És ugye az Outer Range esetében is azt tudtam mondani, hogy nincs konkrét premier időpont, csak a májusi, Van azonban néhány olyan sorozat, amelynél még a május se biztos, csak annyit lehet tudni, hogy tavaszra ígérte a szolgáltató. Ezek Max-es, vagy mondhatom úgy, hogy HBO Max-es sorozatok. A Hexnek a harmadik évada, a The Sex Lives of the College Girls-nek szintén a harmadik évada, aztán a Pretty Little Liars-nek a Summer School felvonása. Tavasszal várhatóak, nem tartom valószínűleg április, persze az is benne van, inkább májusra tippelnék, de az HBO-tól nem érkezett egyelőre információ, hogy mikor lesz a pontos premier. És most már nagyon az adás vége felé közelítünk, ahogy ígértem, még két júniusi premiért, így június első hetében ismertetni szeretnék. Elsőként az FX alkotása, a Clipped kerülne bemutatásra, június 4-én kerül sor a premierre, az ESPN 3430 podcast The Sterling Affairs alapján készítették el az FX-nél ezt a minisorozatot, amelynek a középpontjában a Los Angeles Clippers egykori tulajdonosa áll, ugye hát a címben is megénekelt, ugye most éppen azon filózok, hogy mi a keresztnév, de mindjárt meg lesz Donald Sterling, elnézést kérek, ugye korábbi adásokban is mondtam, hogy én nagyon szeretem az NBA-t, és most majdnem szégyenbe hoztam saját magamat, szóval Donald Sterling van a fókuszban a klip esetében, aki egy milliárdos üzletember, viszont hát kénytelen volt elbúcsúzni az általa tulajdonolt Los Angeles Clippers kosárlabda csapattól. Ez nagyon-nagyon ritkán történt az amerikai profi sportok világában, hogy lemondásra kényszerítik, és olyan botrányok kerültek napvilágra, mint a rasszizmus, mint szexizmus terén, amelyek miatt egész egyszerűen vállalhatatlan figura, vagy figurává vált Donald Sterling. Úgyhogy ez szerintem kifejezetten érdekes történetnek ígérkezik. A főbb szerepekben többek között Lawrence Fishburne-t láthatjuk, Doc Rivers-t fogja alakítani, Ed O'Neill pedig Donald Sterlinget, úgyhogy hát bízom benne, hogy az FX ismételten hozza a tőle elvárhatót majd. És akkor végül, de nem utolsó sorban beszéljünk a Star Wars The Acolyte-ról, amelyet június 5-én fog majd bemutatni a Disney Plus. Érdemes végigvennünk tényleg csak röviden, hogy az eddigi Star Wars sorozatok milyen szintet képviseltek. Ugye elsőként érkezett a The Mandalorian, még 2019 végén, amelynek az első két évad nagyjából ez a középszer meg guilty pleasure szintre volt helyezhető, aztán a harmadik évad szerintem egészen botrányosra sikeredett, vagy csak az én igény szintem emelkedett úgymond annyit, hogy már nem bírta bevenni a gyomrom. Lehet, hogy tényleg annyira már meguntam ugyanazt a fajta történetvezetést, meg sok esetben gyenge megvalósítást, amely a The Mandalorian-t jellemezte, tehát számomra egy hatalmas kérdőjel, hogy miért akarnak, és nem csak akarnak, hanem meg is fogják valósítani mozifilmet csinálni ebből a történetből. Aztán jött a The Book of Boba Fett, amelynek voltak jó pillanatai, de azért alapvetően én azt gondolom, ez a sorozat se tette magasra a lécet, aztán a totál mélypont a 2002-es Obi-Wan Kenobi sorozat, én nagyon sajnáltam Ewan McGregort, ez egy szerintem teljesen vállalhatatlan Star Wars produktum, és fújjuk ki magunkat, jött az Andor, hála a jó égnek, amely az utóbbi, hát gyorsan számolok buksiban, az utóbbi 40 év legjobb Star Wars élőszereplős produkciója. Nagyon várom a másik évadot, vélhetően 2025-ben fog jönni, és tavaly megkaptuk augusztus környéke, emlékeim nem csalnak, az Ásókát, meg a másik évadát azóta berendelték, nézhető volt, de nekem azért elég sok problémám adódott ezzel a sorozattal is. Tehát konklúzió, hát azért elég gyengedik a felhozatal. Az Andor leszámítva, tehát maximum középszerve annál gyengébb produktumokat kaptunk, viszont az Acolyte-ban én nagyon bízok. Ha most azt mondom, hogy a készítői székben Leslie Headland ül, aki a Rush and Dolan dolgozik, ami egy kifejezetten jó sorozat, meg minőségi produktum volt, akkor lehet, hogy ezzel nem győzzek meg titeket. Lehet, hogy azzal se győzek meg titeket, hogy felsorolom a szereplőket, Amanda Stenberget, Lee Jung-jae-t, de azért ott van egy Carrie-Anne Moss, egy Daphne Keane, ők szerintem azért bőven ismertebbek, vagy Jodie Turner Smith akár, de még itt is az van, hogy így jó, de miért lehet azt mondani, hogy miért mondtam azt, hogy azért magasra tehetjük az Acolyte esetében létszett, talán várhatunk egy Andorhoz hasonló minőséget képviselő Star Wars-os sorozatot. Én azt gondolom, hogy az idővonal, amelyben játszódik, már önmagában ígéretes, és az eddig az Acolyte-ról kikerült hírek, információs azt mutatják, hogy megpróbálkoztak most egy az eddigiektől igencsak eltérő, nem csak korszakban játszódó, hanem stílusban írt és leforgatott Star Wars produktummal, tehát az biztos, hogy az eddigiektől igencsak el fog térni, és nagyon bízom benne, hogy a végeredményen a minőségi írás is látszódni fog, és ha már említettem, hogy az idővonal azért a megszokottan eltérő lesz, akkor ezt mondanám is nektek, hogy a köztársaság fénykorának a végét mutatja be az Acolyte, 100 évvel járunk a baljós árnyak előtt, ugye ekkor még a Jedik a hatalmuk csúcsán voltak, és béke honoltak a galaxisban, és a leírás alapján volt Padawan újra összeállt Jedi mesterével, egy bűntényisorozat után nyomozzanak, de baljós erőkkel találják szembe magukat, és a sötét erők felemelkedésnek a történetét is megismerhetjük. Tehát idővonalat tekintve történetem és stílusában is egyedi száról sorozatot kapunk. Lehet, hogy én vagyok túlságosan bizakodó, de talán kapunk egy újabb Andort. Meglátjuk minden esetre, ez azért elég távol van, több mint 3 hónap, és az Acolyte volt az utolsó sorozat, amelyet bemutattam ebben a tavaszi sorozatajánlóban nektek. És hát ahogy nézem, 1 óra 15 percre jön ki nagyjából az adásidő, úgyhogy azon kedves diákom, aki annó megjegyezte nekem, hogy nagyon szívesen hallgatja a podcastet, de néha túl hosszú, hát most valószínűleg csalódott lesz, de azért minden kívánság nem teljesülhet, és én azt gondolom ezúttal kellett is ennyi műsoridő ahhoz, hogy ilyen sok sorozatot bemutassa, hol rövidebben, hol azért mélyebben is. Bízom benne, hogy tetszett nektek az adás, és informatív volt, valamint még emellett talán érdekes is, és tele lett a már sokat emlegetett notes vagy jegyzettömb. Nagyon ígéretes az előttünk álló 3 hónap sorozatok tekintetében, és mindenképpen jelentkezni fogok, hogy ezekből aztán melyek lettek azok, amelyek tudták is teljesíteni az előzetes elvárásokat, és melyek lettek végül csalódások. Úgyhogy visszatérünk majd ezekre. Én szeretném megköszönni a figyelmeteket, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!